Eredményes élettalálkozó 2011. december 9-e. Engedelmesség és tisztelet.
Valamit csinálnom kell? Jó reggelt, sziasztok! Mehet, hát az ember mindig jobbra vár, de egy ponton be kell érnie azzal, ami van. Sziasztok! Nagyon szép jó reggelt, nagyon köszönöm a türelmet. Igyekszem belőni az érkezést, csak egyelőre kevesebb sikerrel. Szeretnék néhány lehetséges, sőt, bizonyos értelemben biztos változásról beszélni. Jó, van még egy-két pontja, amely bizonytalan, de más pontjai meg biztosak. Az első, hogy új időpontunk és új helyszínünk lesz. Az új helyszín még nem biztos, de az új időpont biztos. Csak még nem tudjuk, hogy mikor, és nem tudjuk, hogy hol. Úgyhogy az elkövetkező hetekben egy külön kihívást fog jelenteni nektek egyáltalán eltalálni a találkozóra. Tehát az időpont és a helyszín titokban marad, és csak a legérdemesebbek lehetnek ott, akik megfejtik, igen. Kicsit viccelek, nyilván arról van szó, hogy változásokat tervezünk, de még folyamatban van. Tehát hétköznap délutánra szeretnénk tenni az alkalmat egyelőre. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen napra, de várhatóan ilyen 5 órás kezdet, valami ilyesmi. Ez az egyik része. A másik része, hogy egy új sorozatot fogunk kezdeni. Igazából nem is az eredményes élet találkozó részeként, hanem egy vadonatúj, nem is tudom, szolgálat, program jön létre. Pásztor Kendével néhányszor már beszélgettünk róla, újból meg újból bátorított az elindításával kapcsolatban. Közületek is néhányatokkal már beszélgettünk erről. Valójában arról lenne szó, hogy egy gondolkodásmód fejlesztő programot, tanfolyamot kezdenénk el mindenkinek. Tehát valójában leginkább a ti ismerőseiteknek. Azoknak az embereknek, akik szeretnének az élettől többet, szeretnének tanulni, szeretnének új felismerésekre jutni, szeretnének előrelépni, de semmi közük nincs egyelőre még a spiritualitáshoz sem. Nem hogy a kereszténységhez, nem hogy a Bibliához, de semmihez nincs közük, ahogyan nekem se volt. De ugyanúgy kerestem az életnek az értelmét, kerestem a célját, kerestem az érvényesülés lehetőségeit, próbáltam megszabadulni a zsákutcáktól, próbáltam letenni a saját korlátaimat, előrelépni az életben. És nyilván az ember ennek érdekében tanul, és egy ponton felébred benne a gyanú, hogy nem tud mindent tökéletesen, hogy nem tud mindent helyesen. Hogy a problémáinknak, az életünk nehézségeinek, az érvényesülés elmaradásának, a várakozásnak sokszor mi magunk is okai vagyunk. Mi magunk is okai vagyunk. A másik, ami sokszor kiderül, az az, hogy az életben igazából minden rendben van. Ne értsetek félre, vannak nehézségek, van szenvedés, van mindenféle van benne, de igazából az életben minden rendben van. Azaz az élet úgy alakul, ahogyan csak alakulhat. Lehet, hogy nem rontottam el semmit, csak rosszul gondolkozom arról, ami van. Néha a legzöldebb fű se elég zöld, néha a legragyogóbb napsütés sem elég szikrázó, és a probléma valahogy úgy alakul, mint azzal a beteggel, aki mondja az orvosnak, hogy ha itt nyomom, fáj, ha itt nyomom, fáj, ha ott nyomom, fáj, ha ott nyomom, fáj, mi a baj, doktor úr? Eltörte az ujját. És ha az én életemnek esetleg ez a kihívása, akkor ez a sorozat igyekezne ettől is megszabadulni. Nem tudjuk pontosan még, hogy hol lesz a helyszín, hogy pontosan mi lesz a tematika, tehát ez még mind alakulóban van. Annyi biztosnak tűnik, hogy a címe a gondolkodás forradalma lesz, és alapvetően három sorozatból, három úgymond tanfolyamból fog állni. Az első a gondolkodás forradalma, a második a világkép forradalma, és a harmadik a kapcsolat forradalma. És lehet, hogy lesznek még további témák is, de nem kevesebbet szeretnék, mint az élni vágyó embernek felrázni a gondolkodását és az életét egy olyan módon, hogy hozzájusson, hozzáférjen ahhoz az élethez, amit igazából élhetne, amit valójában mindannyian élni szeretnénk. És talán, ha lehet ezt mondani, ennek a sorozatnak a hangvétele, a szájíze valami olyasmi lesz, mint az egyperces eredményes életvideók voltak. Emlékeztek rá? Gyakorlatilag azok a videók bibliai bölcsességet, az élet valós tényeit dolgozták föl, de egy olyan nyelvezettel, egy olyan megközelítéssel, ami a nem hívő ember számára teljesen érthető és teljesen elfogadható. És egy nagyon lassú, nagyon fokozatos építkezéssel haladnánk előre. Egyszerűen a dolgoknak az a természete, hogyha szembenézünk a valódi problémával, ha igazi, nem csak felszínes, hanem igazi válaszokat keresünk, akkor egy ponton muszáj mélyebbre menni. Tehát ha a legnagyobb tisztelettel mindenkinek a spirituális szabadságát tényleg tisztelve megyünk előre, egy ponton a közönség mondja azt, hogy figyelj, hol a megoldás? Kérlek, menj mélyebbre. Tudom, hogy nem akarsz belegyalogolni a szabadságomba, tudom, hogy nem akarod rám tukmálni a világnézetedet, de megértettem, hogy az életem egyik alapvető kihívása az a legmélyebb módja annak, ahogy gondolkozom, a legmélyebb módja annak, ahogy a világhoz viszonyulok. És ez világnézeti kérdés. Ez igazából világnézeti kérdés. Hiába építkezem jól, ha az alapokat rosszul raktam le. Hiába van egy nagyszerű tervem, hogy ha egyszerűen helytelen alapokra rakom. Kérlek, menjünk vissza a gyökeréhez. És ahogy ez így megy majd előre, vissza fogunk menni a gyökeréhez. Úgyhogy a világkép forradalma valójában egy nagyon-nagyon óvatos, nagyon tényleg lépésről lépésre haladó, de apologetikai sorozat lesz, aminek a végén igazából közös nevezőn leszünk a hallgatósággal, abban, hogy milyen világban is élünk, és hogy a gondolkodásunknak, az élethez való viszonyulásunknak mi lehet az alapja. És aztán a kapcsolatforradalma pedig valami hasonló lesz, mint amit az elmúlt hetekben csináltunk, és amit folytatni is fogunk. Egy férfi, egy nő, egy életre, bukásra ítélve, vagy lehet, hogy mégsem. Oké. Talán még egy gondolat, hogy ez az utóbbi rendezvény támogatókat fog keresni. Tehát lesz egy bizonyos szinten pénzügyi cél és motiváció is benne. Péter szokta mondani nagyon helyesen, hogy amink van, azt ingyen kaptuk, és ingyen is adjuk. De szeretnénk ebből az anyagból egy videósorozatot csinálni, szeretnénk konferenciákat rendezni belőle, ha Isten is úgy akarja, és ez esetleg elkezdhet nőni, és azzal, hogy gyakorlatilag ugye bárki számára vonzó lehet, tehát hasonlóan, mint bármilyen más személyiségfejlesztő kurzus, nagy népszerűségre tehetne szert, konferenciákat rendezni, folyamatos szeminárium sorozatokat, videókat gyártani, és így tovább, illetve sok időt szánni neki. Mert ahhoz, hogy ezek az anyagok tényleg magas színvonalon elkészülhessenek, ehhez egyszerűen időt kell szánni rá. Úgyhogy az a lehetőség nyitva lesz, hogy a résztvevők támogassák ezt a programot. Akár azzal, hogy egy előre meghatározott jelképes részvételi díjat, ha szeretnének, kifizetnek, hogy egy elkészült DVD-t vagy online letölthető videóanyagot, bár letölthetik minden további nélkül, de ha szeretnék támogatni ezt a programot, akkor ki is fizethetik, illetve unblock ha valaki szeretne része lenni ennek a rendszernek, szeretné, hogyha ez nőhetne, hogyha folytatódhatna, akkor egyszerűen támogatással részt vehet, nagyon egyszerű pénzügyi támogatással. Ami nélkül azt gondolom, hogy ez a program csak nagyon-nagyon nehezen nőhetne nagyobbra, vagy nőhetne akkorára, mint amekkorára igazából szeretnénk. Úgyhogy ezek a változások, keressük a helyszínt, és keressük az időpontot. És Pastor Candyvel beszélgettünk arról, hogy legyen a két találkozó egymáshoz. És lehet, hogy egyelőre úgy lenne a legideálisabb, ha egymás után lennének. Tehát eredményes élettalálkozó, és utána a gondolkodás forradalma, vagy fordítva. Ezt még nem tudjuk. Tehát valószínűleg mind a két találkozó ugyanarra a helyszínre fog költözni, és egymás után lesz a két rendezvény. Ez az első gondolat. Ha ehhez van ötletetek, ha erre van visszajelzésetek, akkor az segít. De ilyen módon úgymond tömbösítve tudunk működni. El tudod hozni a barátodat, anélkül, hogy el kellene küldened, igaz? Mert el tudod hozni, vagy nem tudom. Illetve aztán, hogyha ha meg esetleg túl van a gondolkodás forradalmán, és túl van a világkép forradalmán, akkor lehet, hogy szívesen átjön az eredményes élettalálkozóra. És a kettő ugye közel van egymáshoz, a kapcsolás egyszerű, és ilyen módon igazából egy sokkal szélesebb körnek fogunk tudni, illetve szeretnénk segíteni. Úgyhogy várjátok a fejleményeket, meg lesznek az előadás témák, azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz, tehát azért már így készültünk, így látjuk. Az elmúlt években tanított témák legjobbjait fogjuk összegyűjteni, fogjuk nagyon komolyan átgondolni, átdolgozni, és tényleg a lehető leghasznosabb módon, a legforradalmibb módon, a leghatásosabb módon nyújtani az embereknek. Ez a látás, aztán, hogy pontosan mi lesz belőle, azt Isten majd megmutatja. Pont ezért szeretnénk kicsibe kezdeni, tehát csak egész egyszerűen elkezdjük egy új helyen, ha ott leszünk hárman, akkor hárman beszélgetünk, ha esetleg leszünk négyen, akkor négyen, és mint ahogy az eredményes élettalálkozó is kicsiből kezdett el nőni, úgy szeretnénk ennek is esélyt és lehetőséget adni. Úgyhogy jó reggelt! Tessék? Még egyáltalán nincsen, tehát még csak keressük a helyszínt. Jó lenne valahol a belvárosban, tehát egy olyan helyen, ami a legtöbb embernek közel van. Valami ilyesmi. Oké. Úgyhogy Efezusiakhoz írt levél. Most nem a kapcsolat forradalma. Vagy hogy van ez? Egy férfi, egy nő, egy életre. Még a szünetel, jó? Tudtok várni? Többet is, mint gondolnám. Úgyhogy kezdjük egy imával. Mennyei atyánk! Kérünk téged, hogy áld meg ezt az alkalmat. Kérünk, hogy szolgálj felénk. Nagyon sokszor arra jutunk, hogy bár sok jó módszerünk van, sokat tudunk az életről, igazából élni nem tudjuk csak veled. Arra jutunk újra meg újra, hogy te személyesen hiányzol nekünk, hogy rád személyesen van szükségünk. Arra jutunk, hogy az élet nem csak tudás, nem csak bölcsesség, hanem egy olyan belső tartalom, nem tudom, hogy jó-e a szó, egy olyan hatalom kérdése, amely valójában tőled jön, amely valójában te magad vagy. Rád van szükségünk, Istenünk. Szeretnénk közel kerülni hozzád, még közelebb. Szeretnénk letenni a tévedéseinket. Szeretnénk megszabadulni a hibáinktól, a bűneinktől, hogy közelebb kerülhessünk hozzád. kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. És tudjuk, hogy megbocsájtasz. És taníts minket, szólj hozzánk. Mindannyiunkhoz külön-külön. Tudjuk, hogy te most itt vagy, és figyelsz ránk. És nagy gondod van ránk. Nagy szeretet és nagy törődés van benned. És van egy terved ma reggelre. Készítettél nekünk valamit. Kérünk, hogy ezt add oda nekünk. Kérünk, hogy adj olyan alázatot, amivel el tudjuk fogadni, amit hoztál mára. Kérlek, áld meg az üzenetet, tedd érthetővé az igédet, a te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Oké. Okay. Úgyhogy Efezusiakhoz írt levél, 6. fejezet, 1. vers. Oké. Okay. Az 5. fejezetnek a 21-től a 33. verséig fogjuk még tárgyalni. Jó? De ezt most átugrom, mert ez a kapcsolat témakörhöz tartozik, és ott fogunk belemenni részletesebben. Most a 6. fejezettel folytatjuk. És igazából ez is egy olyan téma, amit a kapcsolatok sorozat részeként fogunk részletesebben tárgyalni, de azért röviden szeretném most is érinteni. Azt mondja, hogy gyermekek. Igazából Pál megszólítja a családnak minden részét, sőt, valójában a földi alapintézményeknek, alapkapcsolat típusoknak több nem mindegyikét, ez talán túlzás, de itt megszólítja a gyermekeket, és aztán megszólítja a szolgákat, és megszólítja az urakat. Azaz beszél a férfinő kapcsolatról, a családban a szülő-gyerek kapcsolatról, és aztán a főnök beosztott kapcsolatról, ha lehet így mondani. Bár ez itt rabszolgatartó és rabszolga szinten működött, de nincs olyan nagy különbség talán. Ma sem, csak másképp hívjuk.
Hogy?
Máshogy hívjuk, így van. Nem rosszalkodom egy picit, de remélem jó rabszolgatartó voltam. És remélem jó rabszolga leszek. Vagy hogy van ez? Oké, mindegy. Nem menjünk bele. Azt mondja, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Oké, tehát az első gondolata, amit mond, az engedelmesség. Viszont egy környezetbe teszi, azt mondja, hogy az Úrban. Nagyon fontos érteni, hogy amikor a Biblia ad egy utasítást, akkor azt nem a teljes rendszertől függetlenül adja, hanem mindig a teljes rendszerben értelmezve. Tehát amikor azt mondja, hogy engedelmeskedjetek az Úrban, akkor azt mondja, hogy van egy delegált tekintély, amely tőlem van. Én vagyok a feje mindennek, mondja Isten. Én vagyok a világ ura. De az ország királya tőlem kapta a koronáját. Jó, lehet, hogy nem konkrétan, de akkor sincs más uralkodó, mint nincs más hatalom, csak az, amit én megengedek, amit tőlem jön. A Rómaiakhoz írt levél beszél erről. És mondta ezt Pál abban a környezetben, ahol az uralkodó Istennek vallotta magát, és egy zsarnok volt. Úgyhogy elég merész gondolat azt mondani, hogy vessem alá magam egy istentelen zsarnoknak Isten nevében. De azt mondja, hogy ez az én rendem, és légy nyugodt, én a kezemben tartom a dolgokat, rám nézve megteheted. Oké, gyermekek? Ugyanez a delegált tekintély működik a családban. A férfi a feje a feleségének, és ketten, vagy talán a férfi a feje a gyerekeknek is, de a feleség is feje a gyerekeknek. Ugye a feje a vezetőt jelenti. Úgyhogy ott van az engedelmesség gondolata a férfi és a nő kapcsolatban, de nyilvánvaló ott van a gyerekkel való kapcsolatban. De ha esetleg kihívást jelentene az engedelmesség, mert mondjuk nem értesz egyet a szüleiddel, vagy épp tizenéves vagy, és amúgy semmivel se értesz egyet. Egy gondolat, ami segít, az az, hogy mindez Istenben történik. Tehát amikor engedelmeskedsz a szüleidnek, miközben nem értesz velük egyet, és azt mondod, hogy nem érdemlik meg, hogy engedelmeskedjek nekik, Isten megérdemli, hogy engedelmeskedj neki. Isten megérdemli, hogy megmaradj abban a rendben, amelyet ő talált ki, és ő delegált. Igazából a delegált tekintély rendszere az, amely segít az engedelmességet mindig Istenben látni. Ugye nekünk ez férfiaknak pedig ugyanígy van a főnökünkkel, vagy ha van fölöttünk egy vezető, akár a gyülekezetben, vagy ha úgy vesszük, ott van a törvényes rend az őreivel, az állam, ugye, az önkor, a kormányzati rendszerek, a rendőrség, és ez mind egy delegált tekintélyt. Ez rendőr igazoltat, és én azt mondom, nem adom a papírjaimat. Miért nem adod? Mert nekem te ne parancsolgass. Értem én, de ő benne van egy rendszerben, amire Isten azt mondta, hogy rendben van. Ez tőlem van. Maradj a helyeden, és engedelmeskedj. És utána azt mondja, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, és ez egy idézet, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Tehát Isten egy ígéretet is tett hozzá. Tiszteld apádat és anyádat, oké, ez az én részem, és itt már nem az engedelmesség szót használja, hanem a tisztelet szót. Ugye van egy pont, ahol a gyermekből felnőtt lesz. Ugye Róma 1 Korintus 13 is mondja, hogy amikor gyermek voltam, aztán felnőtt leszek, és amikor gyermek voltam, elhagyom a gyermeki dolgokat. Ugyanúgy egy Mózesben lesznek ketten egy testé, a férfi elhagyja apját és anyját. Tehát egy darabig egy régi rendszerben a szüleim rendszerében élek, de aztán egy ponton, itt konkrétan a házasságot mondja, mint választóvonalat, egy új rendszer, egy új egység jön létre, ahol a szülőktől el kell válni, mert egy új vezető születik, mégpedig az új házasságban a férfi. És innentől ő a felelős a családért, ő a feje a családnak, és már nem a nagyapa. De ugyanúgy megmarad ez a tisztelet, amely lehet, hogy nem az egyenes engedelmességet jelenti, mert hogy a férfi lesz a felelős a családért, és nem csinálhatja azt, amit a nagyapa mondott, mert nem a nagyapa lesz később felelősségre vonva, hanem a férfi, nem a nagyapa éli a gyerekekkel és a feleséggel az életét, hanem ő a sajátját éli. Tehát ez a szoros engedelmesség nincs benne ebben a képben, hanem a tisztelet. És a tisztelet viszont jelenti, és ezen én gondolkoztam, nem tudom, ti gondolkoztatok már ezen az ígéreten, hogy tiszteld apádat és anyádat. Mit jelent ez, és mit nem jelent? Tehát mondjuk azt, hogy ez a tipikus anyós probléma. Hogy a feleségem mamája azt mondja nekem, hogy. És igazából nincs joga azt mondani, hogy. De akkor is van egy óriási tisztelet felé. Tehát, hogy ő a feleségem mamája. És mint olyan bizonyos szinten érinthetetlen. És azt gondolom, hogy ez a tisztelet. Tudom, hogy ő kicsoda. Tudom, hogy jár neki a királynőnek járó tisztelet. De azt is tudom, hogy az a rendszer, amiért pedig én vagyok felelős, nincs az ő egyenes vezetése alatt. És akkor itt adjon az Úr bölcsességet abban, hogy hogyan bánjunk ezzel a helyzettel. Például ez egy nagyon jó mondat, hogy nagyon köszönöm, nagymama, Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, ígérem, át fogom gondolni, és meglátom, hogy majd hogyan csináljuk. Tehát ez azt jelenti, de valószínűleg tényleg érdemes is itt, tehát úgy értem, miért? Tehát persze, úgy értem, ott van egy bölcsesség, ott van egy meglátás, vannak szempontok, de a lényeg az az, hogy a végén nekem kell meglátnom, és nekem kell Isten előtt döntenem. És ez csak maradjon így. De a tisztelet, a nagyra értékelés, a tekintélynek az elismerése, az abszolút ott kell, hogy legyen. Úgyhogy, és ehhez egy ígéret kapcsolódik, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a Földön. Ez nyilván egy ószövetségi ígéret, de itt az új szövetség is megismétli. Ez azt jelenti, hogy ha nem tisztelem apámat és anyámat, akkor lehet, hogy nem lesz jó dolgom a Földön. És nem leszek hosszú életű? Hát igen. 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 Most nyilván óvatos vagyok itt egyenlőség jelet húzni, mert tudjátok, az új szövetség egy fura dolog. Az új szövetség egy olyan rendszer, amely elszakad az én teljesítményemtől akár minden szinten. Tehát ez kicsit zavarba ejtő. Ugye ott van a 10 parancsolat, ez az első. De ott van a 10 parancsolat, ne ölj, oké? Ne ölj. Ne kívánd. Az még jobb. Az gyakrabban érvényes. Ne kívánd, és én mégis kívánom az új szövetségben. Ez azt jelenti, hogy elkárhozom. Tehát most a mai korban megszegem Isten egyik parancsolatát, a törvényt. Akkor bajban vagyok? Nem, mert az új szövetség arról szól, hogy minden bűnömet, tehát minden törvényszegésemet és annak a zsoldját, Róma 6.23, igaz? A bűn zsoldja a halál, oké? Tehát a törvényszegésemnek, a bűnömnek a fizetsége, az ellenértéke az, hogy meg kell halnom. Ez elég kegyetlen. Ugye ezt az Ószövetségben, hogy értse az ember, tetlegességgel is kiegészítették. Tehát gyakorlatilag, ha valakit nyilvánvaló bűnön kaptak, attól függ, hogy az milyen típusú bűn volt, de például megtörte a szombatot, azt halálra kövezték. Tehát úgy értem, az életével fizetett a törvényszegésért. És igazából ezt mi is ismerjük, ugye? Tehát azért vannak bíróságok, azért van törvénykezés, mert hogyha megölöm a szomszédot, és az nem baleset volt, hanem szánt szándékkal kitervelt gyilkosság, akkor a törvény szerint járó zsoldomat, jussomat megkapom. Ami, nem tudom, Magyarországon van halálos? Itt nincsen. Életfogytiglant kaphatok. Hát jól nézünk ki. Tiszteld apádat és anyádat. Hogy jó dolgod legyen a Földön, és hosszú életű légy. De az új szövetségben ez egy picit meg van tekerve. Mert ez igaz. Tehát úgy értem, a törvény a szent. A törvény igazat mond. Tehát amikor a törvény azt mondja, hogy ne ölj, akkor nagyon is helyeset mond. Amikor azt mondja, hogy ne kívánd, nagyon is helyesen beszél. És volt egy külön előadás, egy külön sorozat erről. Tehát a ne kívánd, oké, az nem a ne akar semmit, hanem ez egy hozzáállás, egy viszonyulás, amely pusztító. A kívánság tönkreteszi az embert, miközben igenis lehetnek benned kérések, igenis van egy csomó klassz dolog, sőt, a legtöbb dolog klassz, és Isten szívesen oda is adná neked, de ha a mód, ahogy viszonyulsz hozzá a kívánság, akkor téged fog tönkretenni, és ezért Isten azt mondja, hogy ne így viszonyulj hozzá. Nem akarok most erről egy előadást, De csak értsd, hogy a törvény jó, de ha megszeged, mégsem halsz meg. Az új szövetség miatt. Nem halsz meg. Nem halsz meg. Miért nem? Miért nem? Mert valaki más már meghalt helyetted. Jézus Krisztus ténylegesen kifizette minden törvényszegésünket, minden bűnünket. De attól, hogy ő kifizette, attól annak a valósága, annak a súlya nem változott meg. Helyesen mostantól a gyilkosság. Mert minden gyilkosság árát Isten maga kifizette. Azt mondta-e ő, amikor kifizette, amikor meghalt a bűnért a kereszten, hogy innentől lehet ölni? Mondta ezt? Nem. Nem. Pont azért kellett meghalnia, mert a bűn szörnyű, mert a bűn pusztító. És ő csak levette a terhet rólad, és magára vette. Úgyhogy, mint ilyen, mivel ő ténylegesen kifizette, ezért rajtad már nem hajtható be. Oké? Nem hajtható be. Ez azt jelenti, hogy ezután úgy élhetek, mint a pokolban? Ez azt jelenti, hogy akkor gyerünk, húzzunk bele, mert úgyis megússzuk, ugye, az Úr kifizette, innentől nem számít a törvény, gyerünk, éljünk hedonizmusban, kicsapongásban, erőszakban, ami csak belefér, ez az igazi kereszténység, ugye, ne viccelj, itt van a kegyelem, mindent kifizetett. Mit kuncognak ott a hátsó sorban? De, sziasztok! De tényleg ezt jelenti, de közben ott van még valami. Zsidók 12, 5, 6, mindjárt odalapozunk. Mégpedig az isteni fenyítésnek. 6. Mert akit szeret, az Úr megfenyít és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Miről szól ez? Ez arról szól, hogy bár kifizettem a bűnödet, továbbra is egyetértést szeretnék. Továbbra is szeretném, hogyha tisztaságban, szentségben, szeretetben, ez a legjobb szó, szeretetben élnél. És tanítani, nevelni foglak. Tanítani, nevelni foglak. És bár a végső zsoldját, a végső terhét az Úr magára vette, és ez minket már nem terhel, ettől függetlenül el akar minket vinni a teljes egyetértésre. Arra a pontra, ahol én a szívem legmélyén azt mondom, hogy ez bűn, és én ezt nem akarom. És ezért nevelni fog. A szó, amit használ, fenyíteni fog. Edzeni fog. Újra meg újra szóvá teszi, újra meg újra téma lesz. Egyenes 1.9 szerint ez a módszer, hogyha vétkezem, ha azon találom magam, hogy törvényt szegek, akkor meg kell vallanom Istennek, ezt mondja, hogy ő hű és igaz, hogyha megvallom a hibámat, megvallani mit jelent? Ennyi szó, elszúrtam. Beszóltam a nagyinak, és nem tiszteltem. Megvallottam, ő azt mondja, hogy ő hű és igaz, megbocsátja a bűnömet, és megtisztít minden gonoszságtól. Tehát abban a pillanatban, ahogy én az egyetértésre törekszem, ő megbocsájt és tisztít, megbocsájt és tisztít, és ilyen módon legbelül tényleg átalakulok. De ő el akar vinni az egyetértésre. Ámos 3:3, hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek? Azt mondja, hogy a fiam vagy, nem foglak agyonütni, de akkor is meg akarlak tanítani. Ugye, ha a régi korban élnénk, ha nem halt volna meg Krisztus érted, hogyha nem lennél a fiam, akkor ezért a bűnért halál járna. Ugye? De a fiam vagy. Ezért nem halsz meg, hanem én halok meg helyetted, hogy az igazság meglegyen, de utána nem elégszik meg a szeretetem azzal, hogy csak megúsztad, nem haltál meg, hanem a szeretetem el akar vinni oda, ahol nagyszerűvé válsz, ahol egy szerető emberré válsz, és ezért nevel. Jó, de akkor mi a helyzet ezzel az ígérettel, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű? Aki szellem szerint vett, szellem szerint arat. Aki a testnek vet, a testből arat pusztulást, aki a szellemnek vet, a szellemből arat örök életet. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az új szövetségben ez a bűn is csak egy bűn. Nem tiszteltem az atyámat és az anyámat, de felismertem. Megvallottam, és abban a pillanatban megszabadulok az átoktól. És azt mondom a nagyinak is, hogy bocsánat, de leginkább Istennek mondom, hogy bocsánat. És aztán újra elbukom, megint megvallom, újra elbukom, megint megvallom, de ahogyan ezt teszem, újra meg újra Isten belül átformál. És ahogy telnek az évek, egy ponton azt veszem észre, hogy én, aki mindig bunkó voltam a nagyival, már tisztelem a nagyit. És tisztelem az apámat, és tisztelem az anyámat. Nem tudom, hogy történt. Isten dolgozott bennem. És ez a csodálatos, hogy nem egy viselkedést vár, egy képmutatást, bár várja azt, hogy érts egyet és törekedj, de tudom, hogy úgyse tudod eljátszani. És ha eljátszod, de belül tiszteletlen vagy, akkor meg mit ér az egész? Úgyhogy én legbelül akarom megváltoztatni. Inkább derüljön ki, inkább legyenek nagy viták közöttetek, és akkor te jössz és azt mondod, hogy bocsáss meg, megint beszóltam, és bocsáss meg, megint tiszteletlen voltam, és ő azt mondja, hogy megbocsájtottam, gyere, hadd tanítsalak, gyere, hadd szeresselek, hadd mutassak meg neked valamit, amit eddig nem láttál. És egy belülről jövő átalakulás jön, és igazi lesz, ez a lényege, ez a lényege. A vallás nem törődik a belsővel, nem törődik a lényeggel, nem törődik a legbelső motivációval, elég neki, ha jól viselkedsz. És persze, szavakkal mondaná, hogy törődik, de a módszerével nem. Ahol semmi másról nincs szó, mint arról, hogy húzd ki magad, ülj egyenesen, viselj olyan ruhát, amilyet mi is. Ott nagyon nehéz törődni a mély dolgokkal, mert annyira el vagyok foglalva a külső megfeleléssel, és akkor a sikerélményem van, ha kívülről megfelelek. Ugye? Ugyanolyan ingem van, ugyanolyan nyakkendőm van, mindig ott vagyok, én vagyok itt az egyik menő. És célba értem. És közben a lényeggel egyáltalán nem foglalkoztam. A vallás megrabol a belső igazi átalakulástól, mert megelégszik a külsővel. Illetve van itt egy mélyebb, spirituálisabb dolog is, amikor az én teljesítményemen alapul a kapcsolatom Istennel, igazából nincs kapcsolatom Istennel. Nem tudom, ezt értettétek-e? Amikor az én teljesítményemen alapul a kapcsolatom Istennel, igazából nincs vele kapcsolatom. És ha kapcsolat hiány, nincs, aki átalakítson. Mert én magamat nem tudom megváltoztatni, csak a megtört kapcsolatban ővele változom meg tényleg. De a kapcsolatban a törvény a legnagyobb akadály. Miért? Mert a törvény szerint, hé, megcsináltam, uram, nézd meg, milyen nyakkendő van rajtam, nézd meg, hogy tiszteltem a nagyit. Úgyhogy tartozol nekem, gondolod, hogy Isten erre vigyázba vágja magát, és azt mondja, igen, Sanyi, tartozom neked, milyen áldást kérsz, azonnal hozom. Dehogy is, meg se hallja az imámat. Azt mondja, azt se tudod, hogy miről beszélsz. Meg se hallja az imámat. Vagy a másik esetben, én bűnöm, rossz voltam a nagyival, biztos agyon ülsz, és én bújok el. És ezt az imát meghallgatja Isten. Szóval mind a kettő egy fantáziavilágban él. Az igazság az az, hogy a te teljesítményed soha nem érhet fel hozzám, de a másik igazság az az, hogy én teljesítettem helyetted. Így lehet egy gondtalan, egy szabad kapcsolatunk egymással, ahol te egyetértesz vele, velem, én pedig dolgozom benned, megtisztítlak, és egy új embert formálok valóságosan. Mindig a te egyetértéseddel, mindig ott van a te igened és a te ámened. De a végén, amikor végeztem veled, mindenfajta vallásos erőlködés nélkül tisztelni fogod apádat és anyádat. Jó dolgod lesz, és hosszú életű leszel a földön. Ezért mondjuk azt, hogy nem vagyunk vallásosak. Nem produkálunk. Én nem akarok produkálni. Próbáltam, nem megy. És amikor megy, akkor sincs semmi értelme. Jobb, sokkal jobban tetszik nekem. És Jobb látta színről színre Istent. A barátai, akik vallásosak voltak, ők nem. Ők csak hírből hallottak róla. Úgyhogy azt mondja, hogy ti apát pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Jó, meg fogjuk majd nézni ezeket a szavakat, mit jelent az ingerelje, a neveljétek tanítással, az Úr neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Jó, ezek mind pozitív szavak. A mai szóhasználatban az intés, feddés, fenyítés, ezek egy új tartalommal töltöttek meg, amely tartalom egyfajta negatív zöngét hordoz. Az eredeti szavak nem ezt jelentik. Oké, menjünk tovább. De a lényeg az az, hogy az apákat is felelőssé teszi. Valami olyasmit mond, hogy figyelj, te egy feladatot kaptál azzal, hogy gyereked van. Tanítsd, neveld az Úr tanítása szerint, tehát gyakorlatilag a te gyereked ugyanúgy benne van az én rendszeremben, te a tekintélyedet a gyermeked fölött tőlem kaptad egy célra, hogy az én világomban felneveld őt. És ilyen módon körbeértünk, igaz? A gyereknek azt mondja, hogy engedelmeskedj az Úrban, és az apának azt mondja, hogy tanítsd az Úr tanítása szerint. És gyakorlatilag ez a delegált tekintély Istentől körbeér. Ötödik, szolgák. Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. És ez egy nagyon, nagyon érdekes elv. Oké, tehát itt a szolgák többnyire tényleg rabszolgát jelentettek. Tehát olyan embereket, akiknek nem volt szabadságuk, akik vagy maguk eladták magukat, hogy valamilyen módon, vagy eladósodáson keresztül, vagy akár háborús körülmények között rabszolgává lettek. De voltak zsidó rabszolgák, és más nemzetekből való rabszolgák. A rabszolga viszont ebben a korban nem feltétlenül az általunk ismert, nem is tudom, amerikai mintából látott fekete színesbőrű rabszolgáknak a sorsát jelentették, akiket állatszámba sem mentek, és az uruk, tudod, úgy bánhatott velük, tényleg, mint a kutyájával, vagy még úgysem, hanem gyakorlatilag a mózesi törvény nagyon komolyan szabályozza a rabszolgákkal való bánásmódot. Tehát, hogy ők igenis emberszámba kellett őket venni. És itt ebben az intésben is benne van ez. Úgyhogy a kép valahol azt gondolom, hogy a főnök és beosztott viszony, és az általunk ismert rabszolga tartó és rabszolga kép között van valahol. Legalábbis én valahova oda tenném. Miért mondom ezt? Mert ilyen módon ránk is érvényes. Tehát ilyen módon mondhatjuk azt, hogy ez szól a mi viszonyunkról a tekintélyben fölöttünk álló emberekkel. A főnökünkkel, igen. Azt mondja, hogy engedelmeskedjetek, ja nem, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak. És a félelem és rettegés, azt ismerjük. Nem tudom pontosan hova tenni. Mindenképpen jelenti azt, hogy a másiknak tekintélye és hatalma van fölöttem. Mindenképpen jelenti azt, hogy az én viselkedésem kiválthat olyan reakciókat, amelyek nem kedvesek nekem, amelyeket nem akarok. Mindenképpen jelenti azt, hogy ez a kapcsolat normális. Tehát úgy értem, ha te szélt vetsz, vihart aratsz. Hogyha tudod, fölbosszantod a főnöködet, akkor abból gond lesz. Úgyhogy nézz úgy az ő tekintélyére, nézz úgy az ő hatalmára, mint valami valódi dologra. Attól, hogy te keresztény lettél, nem szabadultál ki ebből a rendszerből. Ugyanabban a dinamikában veszünk részt, csak egy más tartalommal és egy más alappal, de az alapszabályai alól nem mentettek föl minket. Isten azt mondja, hogy elküldelek titeket a világba, és ott sóvá és fényjé teszlek titeket. A főpapi imában, János 17-ben nem mondja azt, hogy vedd ki őket a világból, hanem csak azt, hogy szabadíts meg őket a gonosztól. Hadd gondolkozzanak másképp, mint ahogy a világ gondolkozik. És aztán ezzel az új gondolkodással hadd menjenek be a világba, és mutassák meg, hogy van egy jobb út, hogy van egy jobb élet. Só, aminek jobb íze van, és világosság, ami fény gyújt ott, ahol eddig sötétség volt. Új ismeret ott, ahol eddig nem volt. Úgyhogy benne vagyunk a rendszerben. És azt mondja, hogy engedelmeskedjetek olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. És itt még szigorúbban és még szorosabban hivatkozik erre a delegált tekintélyre. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én néha elfáradok. Én mondjuk mindig vállalkozóként éltem. De vállalkozóként is az ember mindig újra meg újra aláveti magát egy rendnek. Az ember újra meg újra azon találja magát, hogy engedelmeskedik. Engedelmeskednie kell. Oké, én vagyok a saját cégemnek a főnöke, és rosszabb főnök vagyok, mint bárki más. Főleg, ahogy magammal bánok. És ott van az a rend, hogy újra meg újra, nap mint nap vissza kell mennem dolgozni, mert ott van egy csapat, mert van elkötelezettségünk, mert ha nem teszem, és ott van az engedelmesség. És nézek erre a kis nyomorult rendszerre, ami az én munkám, az én vállalkozásom, a munkahelyed, és azt mondom, hogy ez az egész nem méltó arra, hogy ennek éljem az életemet. Én ezt nem akarom csinálni, ennek nincs értelme. Ugye, hogy jön ez ide? Hagyjatok békén, csináljunk valami hasznosat, csináljunk valami jelentőset. Ugye, a mindenható Istent ismerjük, az ő szavait olvassuk. Ugye, egy olyan jövő vár ránk, amely kibeszélhetetlen. Az elkövetkező korok uralkodói leszünk. Ugye, mi a szösz csinálok itt azzal, hogy tudod, iratokat pecsételek? Meg, ugye, normális vagy? Ugye, grafikonokat nézegetsz? Tehát, ugye, mit csinálsz? Éreztétek ezt már néha? Hát néha igen, néha nem. Jól van, oké. Egyébként csak hogy mondjak még valamit. A karrier egy nagyon érdekes dolog. A karrier. A karrier egy munkahelyen. Valaki más csinált egy rendszert, megszabta a szabályokat, és én vagyok a legügyesebb, és abban a rendszerben a legjobban felelek meg, és előrelépek, feltörök, sokkal több pénz, több elismerés, a sikerélmény, hogy vittem valamire. Karrier egy saját vállalkozásban, én vagyok a rendszer létrehozója, alkotó vagyok, megalkotom a rendszert, én vagyok a rendszer vezetője, igazából teljes önmegvalósítási lehetőség, és mind a kettőbe megtanultunk olyan értéket vetíteni, ami valójában nincs benne. Az életünknek értelmet és célt ad, a fontosság és elismerés utáni vágyunkat teljesíti. Egy csomó mindent beleképzelünk és belevetítünk, ami nincs ott benne. Nekünk férfiaknak, vagy legalábbis nekem, ez egy valós csapda. Tehát egy nagyon komoly elégedettséget és tényleg célba érést jelent úgymond sikeresen dolgozni. Sikeres vállalkozónak, vagy sikeres alkalmazottnak lenni. Része a kultúránknak, belénk is nevelték, igaz? Tehát, hogy alapvető elvárás. Amikor valaki beszélget veled, és megkérdezi, hogy te ki vagy, akkor nem azt kérdezi, hogy ki vagy, hanem azt kérdezi, hogy mit csinálsz. És akkor mondod, hogy mi a foglalkozásod. És akkor te és a foglalkozásod között egyenlőségjel van. Erre tanítottak minket. De ez a tulajdonított érték csak addig marad fent, amíg álmodsz róla, és próbálod elérni, és még van reményed, hogy eléred. Oké? Ezt érted? Tehát egyszer én leszek ennek a cégnek az igazgatója. Ezt mondtam 25 éve, 20 éve, 10 éve, 5 éve, ezt mondom most is, és még mindig reménykedek benne. És addig, amíg nem értem el, addig bele tudom vetíteni, hogy amikor elérem, akkor ott lesz az a Mindaz az érték, mindaz a teljesség, amit beleképzeltem. Aztán mikor múlik ez el? Két esetben, amikor már elég régen próbálod elérni ahhoz, hogy már ne higgy benne, hogy el tudod érni, és amikor elérted. Ezen a két ponton múlik el a dolog. És itt Isten rögtön egy kiszabadulást hoz ebből. Nem azt mondja, hogy ne csinálj karriert, nem azt mondja, hogy ne csináld jól a munkádat, sőt, azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek az uraitoknak. Hogy ez az Úr te magad vagy, és a saját rendszeredben dolgozol, vagy van egy valós urad, aki a rendszert építette, és neki engedelmeskedsz, az mindegy, a lényeg, hogy ő nem lejjebb teszi a lécet, hanem magasabbra. Azt mondja, csináld, amit csinálsz, félelemmel és rettegéssel, és itt mondja, azt mondja, hogy olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Tehát nem csak azt mondja, hogy csináld nagyon-nagyon odafigyelve, hanem csináld teljes, tökéletes odaszántsággal, mintha csak Istennek csinálnád. Ki a főnököd? A názáreti Jézus Krisztus. Miért csinálod ilyen jól, amit csinálsz? Mert a főnököm a mindenható Isten. De hát ezt te csak képzeled. Nem, ezt a képet tanuljuk. A delegált rendben, a delegált tekintélyben egyszerűen ő van a csúcson, és az egész rendszert a sajátjának mondja, és minket nem kölcsönad valaki másnak, egy főnöknek, vagy egy munkának, hanem azt mondja, hogy te mindenhol, ahol élsz, velem élsz, és bennem élsz. Ilyen módon nincs egy megosztottság, hogy amikor tudod a Bibliát olvasom, akkor szent időt töltök, amikor meg a munkahelyemen pecsételek, akkor meg világi és értéktelen időt töltök. Nem igaz? Mert hitben csinálom mind a kettőt, Istennek csinálom mind a kettőt. Ezt mondja? Azt mondja, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. És itt mondja is tovább, hatodik, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből, szellemből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Ennél pontosabban nem lehet mondani. Oké? Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem úgy, mint embereknek. Tehát ezt mondja, hogy figyelj, tök igazad van, tényleg értelmetlen. Ha te üzleted lesz a legnagyobb, ha te keresed a legtöbb pénzt, hogy oké, bármit is csinálsz, ha az nem Krisztus rendszerének a része, ha nem neki csinálod, ha nem vele csináltad, akkor igazából értéktelen. Akkor igazából tényleg frusztráló. Tényleg frusztráló. De nem az én munkám, nem. Mert az én munkám rengeteg embert szolgál. Rengeteg embernek teszi az életét kényelmesebbé és jobbá. Ez a szolgálat adja az én munkámnak az értékét. Ez igaz, de nem igaz. Oké, a gonoszság nem azt jelenti, hogy valami rosszat csinálsz, hanem azt jelenti, hogy Isten nélkül csinálsz akár jót, akár rosszat. A jó és rossz tudásának a fája nem a jóról és a rosszról szól, hanem a tudásról, az Istentől való függetlenségről. Úgyhogy a vállalkozásom nagyon sok embert szolgál, de akárhány embert szolgál, lehet, hogy magasabb értékszinteket tükröz vissza, amelyek viszont Isten nélkül mind és ugyanolyan módon hiába valóak. Ezt mondja, hogy ne látszatra szolgáljatok, mint embereknek akarnátok tetszeni. Tehát ne felejtsd el, hogy a végső elismerés, a végső taps az Istentől kell, hogy jöjjön. Mert hogy az ő valóságában, az ő rendszerében élünk. Ez nem jelenti azt, hogy Isten ne nézne az emberek felé. Hallottatok-e már a humanizmusról? Oké, a humanizmus eredetileg egy keresztény mozgalom volt, ami arról szól, hogy Isten nem elsősorban az egyházzal, az intézménnyel foglalkozik, hanem Isten üzenete elsősorban az emberért, az egyénért van. A humanizmus arról szólt, hogy Isten nem intézményközpontú, hanem Isten emberközpontú. És persze Isten központú, azt mondja, hogy én kell, hogy a középpontban legyek, de én szeretlek téged, én az életemet adtam érted. Én érted vagyok, ha rám nézel, és engem szolgálsz, ami nagyon egyszerű, akkor én pedig téged szolgálok, és minden rendben lesz. Tehát ilyen módon, hogyha az Úrnak szolgálok, valószínűleg olyan vállalkozásom lesz, ami a maga módján segít embereknek. Tehát az a képlet, amit az előbb mondtam, nem helytelen, csak nem elegendő önmagában. Oké, a vállalkozásod sok embernek teszi könnyebbé az életét, a munkád sok embernek teszi könnyebbé az életét, de ha ez rossz alapon van, ha nem az Úrnak dolgozol, szívvel, őszintén, ha nem érted, hogy ez is része mind annak, amit isteni valóságként ismerünk, akkor igazából a lényegét tekintve hiába való. De cseréld ki az alapot, rakd be önmagad helyett Krisztust, az embereknek való tetszeni akarás helyett, az Istennek való tetszeni akarást, és minden megkérdőjelezhetetlen örök érvénnyel bír, és örök értékkel bír. Ezt érted? Figyelj! Ha Isten azt mondja nekem, hogy Sanyi, ülj le ide. Hova üljek le? Várjátok. Ide. Ülj le ide, Sanyi. Tudod, szeretek nagy dolgokat csinálni. Ülj le ide. És mit csináljak? Semmit. Ülj. De most nem tartok épp előadást. Nem. Nem írok könyvet. Nem. Nem építek vállalkozást. Nem. Nem szolgálok senki felé. Nem. Akkor mi értelme ennek az egésznek? Mi az, hogy mi értelme? Épp az én jó és tökéletes akaratomat cselekszed meg, amely megkérdőjelezhetetlen örök érvénnyel bír. És én most éppen azt mondtam, hogy ülj le ide. És pihenj egy kicsit. Hó, de hát nem, nekem valami jelentőset kell csinálnom. Létezik-e nagyobb értékmérő, mint a mindenható Isten véleménye és szava? Ha az egész világ tapsolna, és azt mondaná, hogy táncolj, de én nem mondtam, és én ehelyett azt mondtam, hogy ülj le, akkor az egész világ tapsa értéket adna-e a táncodnak nagyobbat, mint az, hogy csendben ültél volna az akaratomban. És tudjuk a választ, persze, mi jó keresztények vagyunk, persze, Isten szava többet ér, mint az egész világ elismerése, de a szívünk mélyén is tudjuk, tudjuk a fenét. Ahol tapsolnak, nekünk táncolunk. És Isten mondogathatja, hogy ülj le és pihenj. Tudod, a vérünkben van, a zsigereinkben van az embereknek való tetszeni akarás. A zsigereinkben van, hogy meg akarunk felelni a kultúránknak. Megtanítottak minket rá, hogy magunknak dolgozzunk. Hogy embereknek tessünk. A magunk urai vagyunk, úgymond, a magunk rendszerét építjük, és sokkal többre becsülünk egy kis megfogható dicséretet, egy kis megfogható bólogatást és elismerést a körülöttünk lévő emberektől, mint azt, hogy Isten mit is gondol. De ez egy csapda. Ez egy csapda. Nincs belőle kiút. Egy olyan szomjúság, amire nem lehet annyit inni, hogy elmúljon. Egyszerűen nincs kiút belőle. Az embereknek való tetszeni akarás egy csapda. Elveszíted a szabadságodat, mindig újabb és újabb teljesítményt követel tőled egy kis nagyon olcsó, nagyon-nagyon ideig való jutalomért. Béla ügyesen dolgozott. Büszkék vagyunk magára. És akkor ez egy hónapig kitartasz. Tudod, kerestél egy kicsit több pénzt, Sanyi, ügyes voltál, és ezzel egy hónapig kitartasz. De Isten ennél sokkal nagyobb szabadságot akar adni. Azt mondja, hogy bármit teszel, tedd én előttem. Bármit teszel, megkérdőjelezhetetlen értékkel bír, örökkévaló értékkel, ha nekem csinálod. Hogyan? Ne látszatra szolgáljatok, mint embereknek, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztusnak szolgáljatok. Cselekedjétek Isten akaratát szellemből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy bármi jön szembe velem, ránézek, és azt mondom, hogy lehet, hogy Isten akarja, hogy ezt megtegyem. És lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ez nem számít. És te azt mondod, hogy Uram, itt vagyok előtted, én ezt most megteszem neked. És ha tévedtél is, oké, tehát Isten konkrétan nem mondta, hogy ülj le, de hitben ültél le, akkor onnantól már Isten dolga szólni, hogy fiam, állj föl, most más dolog lenne. De amit hitben tettél, amit az Isten előtti engedelmességben tettél, őrá nézve az örök érvényű még akkor is, hogyha tévedés. Ezt érted? Nem tudjuk mindig, hogy mi Isten akarata. Bár ami le van írva, azt tudjuk. Amit kijelentett nekünk, és hála Istennek sok mindent kijelentett, azt tudjuk. De nagyon sokszor az van, hogy úgymond hitben járunk. Azaz van egy bibliai, az imánkból jövő elképzelésünk, talán már meggyőződésünk is arról, hogy Isten mit szeretne, hogy tegyünk. És azt mondjuk, hogy én akkor ezt megteszem. Uram, azt hiszem, hogy azt szeretnéd, hogy leüljek. És amire jutottam, az szerint járok. Többet nem tudok tenni Filippi 3-ban. Amire jutottam, az szerint járok. Nem tudok többet tenni ennél. Nem vívódhatok állandóan. Nem várhatom meg, hogy csupa nagy piros betűkkel kiírja, hogy igen, Sanyi, ülj le! Hova? Tudod, és akkor megy a következő kör, tudod? És aztán, ahova csak akarsz. Ide rögtön? Mondjuk! Most vagy később? Tudod? Puh. Nem, azt mondja, hogy bíz bennem. Oké, okay, bíz bennem. Amire eljutottál, tudva, hogy én egy irgalmas, egy kegyelmes Isten vagyok, tudva, hogy ott vagyok veled és vezetlek, hogy a hibáidat is használom a jóra, tudva, hogy van egy ámulatos szeretet kapcsolat közöttünk, cselekedj bátran, de nézz rám, mint egy nekem, nem mint embereknek, mint egy nekem. És megkérdőjelezhetetlen örök érvénye van a legnyúlósabb, utálatos, szürke hétköznapodnak. Oké, hányatokat űzött már a teljesítménykényszer? Hányatokat ütött már egy nagyszerű időszak után az, hogy nem bírtad a nagyszerű időszakot megismételni? Ez a szörnyű benne. Úgy értem, a legjobb nap, a legjobb heteid, a legjobb hónapjai csúcspontján fürdesz a sikerben és az elismerésben, és a pénz, és minden jön, és csodás, és nem tudod föntartani a színvonalat. Nem tudsz állandóan a csúcson lenni. És és a módszer, amit dédelgetett, és azt mondja, ügyes vagy, Sanyi, nagyszerű vagy, nézd, mind tapsolnak, nézd, itt az eredmény. Egy hónappal később, amikor csak a normális hullámzásnak épp a völgyében van, vagy kegyetlenül megbüntet. Úgy értem, boldogtalan napokat töltesz, miközben ugyanolyan nagyszerű vagy, és ugyanolyan értékkel bír az életed. De szörnyű, jóvá tehetetlen frusztrációban töltöd, amíg valamiféle újból látványos, és újból a te és az emberek elképzelése szerint dicséretes tetre nem jutottál, hogy egy rövid kis taps után újra visszasülj egy csapda. Egy csapda, és az Úr azt mondja, hogy lazíts, szeretném, ha élnél minden nap. Szeretném, ha minden nap tudnád, hogy király vagy. Szeretném, ha minden nap tudnád, hogy szabad vagy. Szeretném, ha minden nap tudnád, hogy én egy olyan mestered vagyok, aki irgalmas és kegyelmes. Nem olyan, mint a talentumok példájában, aki kapta azt az egyet, és elásta. Miért ásta el? Aki tizet kapott, elvitte a tőzsdére, megduplázta. Aki 20-at kapott, befektette egy cégbe, és 40-et hozott vissza. 5 volt és 10, mindegy, most belém akartok kötni? 5-ből 10 lett, 10-ből 20 lett, most mit számít? Valamelyik meg egyet kapott. És az mit csinált vele? Elásta. Mit jelent ez? Sose ás el pénzt. Miért ásta el? Félt, hogy elveszti, és az Ura kiírja. Miről szólt az, hogy elásta? Az Isten képéről szólt. Te hogy éled az életedet? Minden nap hajtok, minden nap megpróbálok mindent megcsinálni, mert ha nem csinálok meg mindent, az Uram kiír, mert az egy olyan mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett, tudod, Isten, keresztény vagyok, halleluja, halleluja, ezért dolgozom halára magam, mert csak akkor van elismerés, ha mindent jól csinálok, ha minden rendben van. Eddig is volt egy csomó szabály, most, hogy keresztény lettem, nézd meg, egy ekkora könyvvel gazdagabb vagyok szabályokkal, megpróbálok én mindent betartani, halleluja, dicsérem az Urat. Ugyanarról, az ugyanaz a világkép. Az egyik azt mondja, hogy az Uram kinyír, ha hibázok, inkább nem csinálok semmit. A másik azt mondja, az Uram kinyír, ha nem csinálok valamit, vagy ha úgyhogy megpróbálok sokat csinálni, és a lehető legjobban. Ugyanaz a kép. Egyik se ülne le oda. 5 percre se. ötre se. Miért nem? Mert szigorú mesterük van, olyan, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Van egy hamis istenképük. Egy hamis rendszerben ülnek. És hát, hogyha a góré már úgyis csak vagy kinyír, vagy épp hogy életben hagy, akkor kinek akarjak tetszeni? Akkor legalább nektek. Ti tapsoltok? Tapsoljatok többet. Könyörgöm. Mit csináljak, hogy tapsoljatok? Holnaptól új üzenet lesz. Melyiket szeretnétek? A sikerevangéliumot esetleg? Vagy a hogyan gazdagodjunk meg gyorsan és egyszerűen evangéliumot? Bármit megteszek, csak tapsoljatok. És értjük ezt a képletet. Mind jártunk benne. De itt mondja az Úr, hogy nem kell, hogy ebben élj. Az örökké valóságra vagy elhívva. Abszolút dolgokat kell tenned. Nagy dolgokat. És csak az a nagy dolog, ami tőlem jön, amire én mondom, hogy nagy dolog. És én azt mondom, hogy ülj le és pihenj egy picit. Hitben. Mit csinál Sanyi? A mindenható Isten fiaként. Neki engedelmeskedve, vagy inkább úgy mondom, hogy az ő tőle kapott szabadságomban ülök és pihenek. Ki kérdőjelezné meg a tettem értékét és helyességét? Ki merne perbeszállni az Istennel? Álljon föl és mondja az ő arcába, hogy én ezt nem tehetem. Álljon föl és mondja azt, hogy ez értéktelen, amikor ő azt mondja, hogy amit hitben tettél, arról soha nem fogok elfeledkezni. Nem vagyunk ezzel átitatva. Én tudom, azzal vagyunk átitatva, amit az előbb mondtam, hogy? Lelássuk. De újból meg újból hallanunk kell. Újból meg újból le kell vetnünk ezt az igát. És szabadok lehetünk ülni, és itt jön a másik, szabadok lehetünk teljes erővel a lehető legjobban csinálni, közben hibázni és sikereket elérni. Mert hitben tettük, ami szerető Istenünkre nézve. És ezt mondja itt, 8. vers. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Úgy ígéret kapcsolódik ehhez is. Engedelmeskedjetek az uraitoknak, legyen az főnök, legyen az a saját vállalkozásod, legyen az a kötelességed, a felelősséged, de ne úgy, mint embereknek, nem egy teljesítménykényszer alatt, hanem mint az Úrnak. Tudva, hogy amit teszel hitben, az örök értékű. És Isten azt mondja, hogy ez jó, és hogyha valami jót teszel, azt visszakapod az Úrtól. És ugyanígy itt most körbeér a spirál, 9. vers, ti pedig urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Úgyhogy a szolga képe itt valójában csak megint a földi rendnek egy alá fölé rendeltségi viszonyáról szól. De azt mondja, hogy figyelj, él a mennyben az Úr, aki neked is urad, és a szolgának is. Azaz valamilyen szinten egy szintre emeli a kettőt. Azt mondja, hogy úr vagy szolga, nincs különbség Isten szemében. Csak az egyiknek most ez az elhívása, ez a dolga, a másiknak meg az. És mind a kettő Isten előtt kell, hogy éljen, és Isten előtt hitben kell, hogy megfeleljen. És ami úgy hangzott a szolgának, hogy engedelmeskedj félelemmel és rettegéssel, az úgy hangzik az Úrnak, hogy hagyd már a fenyegetést. Azt mondja, ugyanígy bánjatok velük, ti pedig ugyanígy bánjatok velük. Az ugyanígy alatt meg ezt érti, hogy hitben Istennek. Ez valahogy úgy néz ki, hogy az Úr körülnéz, itt van 20 alkalmazottam, és azt mondom, hogy ez 20 ember, akit az Úr rám bízott. 20 ember, aki számára én áldás lehetek. 20 ember, akinek én lehetek a vezetője, ahol a vezető mindenkinek a szolgája. Ahol az, aki nagy akar lenni, legyen a legkisebb. Igaz? A 20 ember, akinek én bizonyos szinten Krisztust képviselhetem. És persze van egy ügyünk, persze van egy rend, amit védenünk kell, a vállalkozásunknak valahogy működnie kell, és ebben igenis vannak kemény és adminisztratív döntések, de nincs ott fenyegetés, nincs ott egy emberi szinten alá fölé rendeltségi viszony, az én alkalmazottam nem kevesebb, mint én, tőlem ugyanakkor a tiszteletet kellene, hogy kapjon, mint a nagymamám, az apám, vagy bárki más. Jó, az nyilván van itt különbség, tehát nyilván nem tisztelhetek, nem mindenki az apám, de a tisztelet, ami jár, az valódi, és nyilván majd nekem is, mint vezetőnek is, főnöknek, de nincs, Isten előtt nincs különbség közted és köztem, főnök és beosztott, vezető és vezetett között. Mind a ketten Istennek akarunk tetszeni, Istennek szolgálunk egy más-más szerepben. És azt gondolom, hogy néha a kihívás a vezető oldalán ugyanakkora, mint a vezetett oldalán. A vezető könnyen azt gondolhatja, hogy ő valaki, hogy ő több, és előjöhet a fenyegetés, előjöhet a hatalommal való visszaélés, előjöhet a szeretetből való kilépés. De ugyanez vezetetként. Vezetetként meg könnyen lázadóvá válok, úgymond belső forradalmára, aki a főnöke mögött, a háta mögött beszél róla, nem tiszteli, akár kimondottan a cég, a rendszer ellen dolgozik, és nem ért, és ezek mind-mind csapdák, és mind-mind arról szólnak, hogy megfeledkezünk a nagyobb képről. Arról, hogy nem embereknek, hanem Istennek szolgálunk. És Isten nem személyválogató, ezt mondja a végén. A személyválogatás azt jelenti, hogy neked kedvezek ugyanabban a dologban, neked nem, neked is kedvezek, neked nem, neked nem, neked nem, neked nem, neked nem, neked kedvezek. Miért? Mert te vagy, ők meg mások. És azért, mert te vagy, ezért rád más szabályok érvényesek. És Isten azt mondja, hogy nem, én nem vagyok személyválogató. Mindannyiótokat szeretlek, de mindannyiótok számára ugyanazok a szabályok érvényesek, ugyanabban a valóságban élünk. Krisztus mindenért megfizetett, mind szabadok vagytok. És mindannyiótoknak megvan a lehetősége, hogy Isten szeretetét tükrözzétek vissza. Hogy sok-sok-sok-sok kegyelmet kapjatok, és azt a sok-sok-sok kegyelmet, amit kaptatok, azt adjátok. És nem személyválogató. Amen. Amen. A következő témánk nagyon izgalmas lesz. A következő témánk Isten fegyverzetének a felöltése. Ez jön ezután. Ez lesz az egyik legfantasztikusabb része az elkövetkező évek tanításának, vagy az elmúlt évek tanításának. Nem tudom, hogy hányan lesztek izgatottak, amikor a természet felettinek a kézzel fogható, a sokszor fantasztikusnak tűnő oldalát látjuk, és abba pillanthatunk bele. Engem mindig izgatott. Gyakorlatilag az elkövetkező rész a szellemi hadviselésről fog szólni, a szellemi háborúról. Gyakorlatilag angyalokról, démonokról, démoni hadviselésről, illetve a jelen korunknak, a jelen valóságunknak egy olyan természetéről, amelyet mindannyian megtapasztalunk. És tényleg mindannyian megtapasztalunk, de amely tapasztalatot néha nem ismerünk fel, és nem tudunk hova tenni, és éppen ezért bizonyos értelemben védtelenek is vagyunk ellene. Mindannyiunk életében vannak kihívások, vannak nehézségek, amelyek nem tőled, nem belőled erednek, hanem a világunk személyes résztvevőinek egy harmadik csoportjától, amelyek nagyon is valósak, nagyon is jelen vannak, és hatást gyakorolnak az életünkre. Bukott angyalokról beszélek, valós személyes lényekről, amelyeknek tervük, céljuk van az életünkben, és ez a terv és cél nem, legtöbbször nem pozitív. A Biblia ellenségnek hívja őket, lázadóknak hívja őket, ahol az ellenségesség és a lázadás Istennel szembeni, de a hadviselés szintere az ember élete. Jobb könyvében látjuk ennek egy látványos példáját, de igazából a saját személyes életünkben is újra meg újra feltűnik ennek a szellemi háborúnak a nyoma. Nem kell ettől megrettenni, sokkal kevésbé dramatikus, mint amilyennek esetleg egy film ábrázolná, de sokkal mélyebben meghatározhatja a mindennapjaidat, és a mindennapjaid élményét, mint ahogyan azt egy túlontúl földhöz ragadt és túlontúl materialista gondolkodás esetleg engedné. A szellemi háború valós, befolyásolja az életünket, és van benne felelősségünk. Ezekről fogunk beszélni. Szerintem ez egy több alkalmas anyag lesz. Így hangzik a kulcsverse, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ez a harc hogy néz ki? Nagyon értelmesen és nagyon gyakorlatiasan erről fogunk beszélni az elkövetkező hetekben. Köszönöm a figyelmeteket. Zárjuk egy imával, mit szóltok ehhez. Mennyei atyánk! Kérünk téged, hogy segíts nekünk a mindennapokat, a szürke hétköznapokat hitben élni. Úgy tenni a pici dolgokat, minthogyha óriási dolgokat tennénk, hisz azok, hogyha azokat neked tesszük. Segíts egyetlen pillanatra sem megfeledkezni róla, hogy az életünk miattad értékes. Miattad a beléd vetett hit miatt megkérdőjelezhetetlenül értékes. És kérünk, hogy ezekben a szürke hétköznapokban hadd húzódjunk közel hozzád. Olyan közel, hogy szinte halljuk a szíved dobbanását. Hogy betölts minket. Hogy azt az értéket, amiről tanultunk, érezzük is a te jelenlétedben. A te jelenlétedben. Meg szeretnénk téged találni közelről. És a közeledben szeretnénk maradni nap mint nap. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még nem kötöttél békét a mindenhatóval, ha eddig nem vallottad magad hívő embernek, hidd el, ez nem különleges. A legtöbben így vagyunk, így voltunk ezzel. Lehet, hogy eljött az idő, hogy megtedd ezt a lépést, hogy békét köss a mindenhatóval. Erről szól az evangélium, hogy ő úgy szeretett téged, hogy egyszülött fiát adta, érted? Hogyha hiszel ő benne, Jézus Krisztusban, mint a megváltóban, akkor örök életed legyen. Úgyhogy semmi más nem kell tenned, csak most csendben a szívedben fordulj Istenhez, ő itt van és hall téged. Csak mondd neki, hogy elfogadlak, Jézus. Elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. Amíg pedig élek, vezess itt a földön. Taníts. Készíts fel az örökké valóságra. És adj áldást itt a földön is. A te nevedben imádkoztam, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. Mennyi az idő? Maradt még egy kis idő? Fél tíz múlt öt perccel. Van-e esetleg egy vagy két kérdés? Éva.
Mit jelent a tisztelet? És a másik kérdés, hogy olyan kapcsolatok van, ahol az, aki tisztelni kéne, nincsen a világképe.
Igen. Oké, tehát a kérdés az, hogy mit jelent a tisztelet, és hogy egy olyan kapcsolatban, vagy olyan kapcsolatokban, ahol az, akit tisztelni kellene, mondjuk azt, hogy nem tiszteletreméltó, vagy konkrétan a világképe nincs rendben. Oké, tehát nyilván ez az írásrész nem beszélt arról, hogy csak azoknak az uraknak engedelmeskedjünk félelemmel és rettegéssel, akik keresztények. Ezt csak egyszerűen nem mondja, bár aztán, amikor megszólítja az urakat, akkor arra hivatkozik, hogy ők is Krisztusnak engedelmeskedve tegyék. De vajon, hogyha Oké, keressük meg Rómában ezt a részt. Rómaiakhoz írt levélben. Mert bár ez nem egy-egybe erről szól, de analógiaként teljesen idevaló. Róma 13. Minden hatalom Istentől van, ez a szövegnek a része. Mármint a címe, és ez a rész erről szól. Úgyhogy ezt hadd olvassam. 13.1. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalomnak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Oké, tehát ez nem mondja azt, hogy van olyan hatalom, ami az ördögtől van, és nincs Istentől, annak ne engedelmeskedjetek, és van olyan hatalom, ami Istentől van, és annak engedelmeskedjetek. Igen. Szülő-gyerek kapcsolat. Igen. De ez egy analógia. Tehát próbálok egy elvet találni, amit esetleg lehet alkalmazni erre a részre is. Tehát itt nem tesz különbséget. És mert képzeld el ezt egy olyan zsarnoki világban, ahol tényleg a római császár uralkodott, úgymond istenként. És erre mondta az Úr azt, hogy nincs más hatalom Istentől. Mint Istentől. Aki tehát ellenszegül a hatalomnak, az az Isten rendelése ellenáll, aki pedig ellenáll azoknak, ellenáll, aki pedig ellenáll, azok Isten ítéletét vonják magukra. Így nem ítéletet vonnak magukra. Szemüveg. Mert jó, és akkor itt terát. Oké, 5. vers, ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Azt mondja, adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval annak az adót, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel annak a félelmet, és akinek a tisztelettel annak a tiszteletet. Tehát itt nagyobb betűk, köszönöm szépen. De figyeljetek, megmutatom. Ott abban a táskában van szemüveg. Nem láttátok? Meg akarjátok nézni? Jó, várjátok.
És nem látsz, amíg benne a táskában nem sírhat. Benne van a táskában, és nem látsz.
Úgy értem, ez ugyanolyan, mint a kereszténység. Tehát attól, hogy van, még nem biztos, hogy segít. Atya világ! Na, ez milyen? És tudom így olvasni, és akkor titeket is látlak, és még olvasni is tudok. Nagyon jó. Igen, igen. Így viszont mindenki jóképű lett. És nagyon fiatal. Igen, oké. Tessék? Hagyja magamon, igen. Igen. Oké. Tényleg hasznos. Igen. Oké, tehát és sokkal intellektuálisabb is vagyok. Tessék? Igen. Rendben, tehát annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel a tiszteletet. Tehát mindenkinek adjátok meg azt, ami jár neki. És mi a helyzet a családban, hogyha tisztel apádat és anyádat, de apád és anyád mondjuk ateista, és szídja Isten, mint a bokrot. Ugye mondjuk ez így. Tessék?
Ez így
elég szélsőséges ahhoz, hogy értsük. Hát tisztelni kell őket. Mit jelent a tisztelet? A tisztelet azt jelenti, hogy egy valós meglévő értéknek a felismerése és elismerése. És tiszteletben tartása. Na most a valós érték itt korlátozott, igaz? Tehát az érték, amit itt tisztelünk, az az, hogy ő az apám és az anyám. Ő az, aki felnevelt, ő az, aki amikor csecsemő voltam, az isteni rendben felelős volt érte, hogy felneveljen, akitől aztán elváltam, mert férjhez mentem, feleségül vettem, és egy új családot hoztam, de a tisztelet meg kell, hogy maradjon. Tehát ő továbbra is az apám, és nem a csicskám. Ő továbbra is az anyám, és nem a szomszéd, akivel úgymond összevezhetek, vagy elküldhetem melegebb éghajlatra, bár a szomszédot se feltétlenül kell, ha meg tudod tenni. Hanem talán itt lehet a határt meghúzni, hogy a tisztelet jár,
de az engedelmesség egy ponton már nem. És az engedelmesség ugye azt jelenteni, hogy én ateista vagyok, legyél te is ateista. Erre azt kell, hogy mondd, hogy teljesen értem, hogy ezt miért mondod, és el is fogadom, hogy te másképp gondolkozol, de tudod, hogy ebben nem értünk egyet. Tudod, hogy meg vagyok róla győződve, hogy van egy Isten, és hogy ahogy Pál mondta, bárcsak te is olyan lennél, mint én, kivéve ezeket a bilincseket. Ezt mondta az uralkodó előtt. És ezt mondhatjuk mi is a szüleinknek, akiket tisztelünk, mint ahogy Pál tisztelte az uralkodót, de ez a tisztelet, tehát a meglévő értékek elfogadása nem terjed ki azokra, amelyek ellentmondanak a Bibliának. De a rang, a pozíció, miszerint ő az apa, vagy ő az anya, ő a nagyapa, ő a nagymama, az attól függetlenül megvan, hogy másképp gondolkozik, vagy hogy helytelenül viselkedik. Ez ugyanaz a kép, mint amit Dávid Saul-al élt meg, ugye? Saul volt Izrael királya, de nem mindig volt szellemi király, időnként az volt. De a végén egyfajta paranójában halálra kergette Dávidot, aki pedig Isten felkentje volt, már el volt róla döntve, hogy Saul után ő lesz a király. Tehát valójában Saul Isten emberét üldözte, és Dávid emberei azt mondták, hogy öld meg. Úgy értem, ott voltak a barlangban, azt mondták, hogy nézd, Isten a kezedbe adta az ellenségedet, szegezd oda a földhöz a dárdáddal. És ezt mondta Dávid, és ez a tisztelet. Távol legyen tőlem, hogyan emelhetnék kezet Isten felkentjére. Tehát azt mondta, hogy attól függetlenül, hogy ez az ember nyilvánvalóan nem Isten akaratát cselekszi, a rangja, a pozíciója, a delegált tekintében egy kategória Istentől az övé, és én azt nem érinthetem. Nem tudom, hogy ez egy jó kép volt-e, vagy egy jó példa erre. Úgyhogy nem kell, hogy engedelmeskedjek, nem kell, hogy egyetértsek, de az adott értéket, amit igazából csak a pozíció, de egy nagyon különleges pozíció, igaz? Azt soha nem felejtem el, mindig nagyra értékelem, és mindig ez szerint kommunikálok és gondolkozom is. Ez távol volt tőlem. Jó. Még elég közel, hogy hallható legyen. Jó, van esetleg még kérdés? Akár a mostani témához, akár egy régebbihez. Még egy-két percet eltölthetünk ezzel. Kérlek. Igen. Igen. Igen, igen. Tehát ember és állat, tehát élőlény mind a kettő, és könnyű feltételezni, hogy nincs minőségi különbség, csak mennyiségi. Tehát azt mondani, hogy az emberi lélek és az állati lélek között nincs különbség, ugye ez a humanista, evolucionista elképzelés szerint így van, ugye mi is a majmoktól származunk, csak azzal, hogy mi tovább fejlődtünk, több agysejtet gyűjtöttünk, ezért a mennyiségi növekedés, tehát az agysejtek számának a növekedése egy ponton egy minőségi váltást is hozott, mi már tudunk beszélni, mi már énképpel rendelkezünk, mi már keressük a természet felett, itt az állatok még ezt nem csinálják. De valójában ugyanaz a növény nőtt nagyobbra nálunk, mint ami az állatoknál még kisebb. Ugye ez az elképzelés, hogy az állatok ugyanolyanok. És sajnos nem fogom most megtalálni a részt, de minőségi különbség van a Biblia szerint az állati lélek és az emberi lélek között.
Az állatoknál az a lélek szót használja. Azt hiszem, hogy valamelyik Zsoltárban mondja, hogy ha kibocsájtod a lelkedet, akkor élnek, hogyha visszaveszed a lelkedet, meghalnak. Tehát így van, élet nincs Isten nélkül. Tehát az élet eredete isteni. Nagyon érdekes az, hogy amikor meghal egy élőlény, legyen az ember vagy állat, lehet, hogy meghalhat úgy, hogy a hordozó, a biológiai gép nem ment tönkre. Vagy ami tönkre ment, azt visszacsináljuk, és lám-lám az élet nem tér vissza bele. Mondjuk azt, hogy megsebesült valaki, tehát összevarják a sebet, elvileg újra működnie kéne, és nem működik többet. Tehát nem úgy van, hogy tudod, a kocsiból kifogyott a benzin, leállt, de ha újra töltünk bele benzint, akkor csak beindítjuk, és újra megy. Tehát van egy természet feletti kategória, egy bonyolult gép, ami a testünk, és benne egy természet feletti elem, a lélek, ami nélkül nincs élet, tehát nem él. És gyakorlatilag két külön minőségű életről beszél. Az egyiket meg fogom találni, mert az egy Mózesben van. Remélem, hogy megtalálom. Ahol igazából megteremtette Isten Ádámot. És azt mondja, hogy lett az ember élő lélekké. Tehát itt egy másik... rá tudsz keresni, mert nem találom meg itt csípőből. Egy Mózes 3-ban, igen, de... Nem, ott már a bűnbeesés van. Kettő hét. Aha, oké, itt van. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az órába, így lett az ember élő lényé. Tehát ez az élet lehellete kifejezés, ez, ha jól tudom, nem szerepel máshol, semmiképpen nem szerepel az állatoknál. Aztán így utólag, ahogy visszanézünk, azt látjuk, tehát ha csak így vizsgálódunk, hogy tehát van egy ugrás az élő és az élettelen között, a növény és az állat között, élettelen, növényi élet és állati élet, ezek mind minőségi ugrások. Tehát tényleg azt gondolom, hogy a növények nem olvassuk sehol, hogy bírnának lélekkel, az állatok igen. Tehát tényleg működő, visszajelző, kommunikatív, kapcsolati lények, és mi úgy tanultuk, hogy ösztönlények. Nem mennék ebbe olyan mélyen bele, nem tudom, hogy mennyire pontos a felismerésünk, hogy az a határ az emberi lélek és az állati lélek között hol van, milyen minőségi kategóriák vannak ott az állatokban, hogy éreznek-e, nem tudom. Megvizsgálni tudunk, és a vizsgálatból következtetéseket levonni, de hadd mondjam azt, hogy olyan érzékeny területen vizsgálódunk itt, ahol könnyű hamis következtetéseket levonni. De az biztos, hogy van az élettelen, a növényi élet és az állati élet között minőségi ugrás, nem csak mennyiségű. De aztán van egy minőségi ugrás az állati és az emberi élet között. És azt gondolom, hogy a definíció, amit itt használni lehetne, az a személyesség. Tehát az ember személy, és a személyességével Isten képére van teremtve. Isten is személy. Az állatok nem személyek. Az állatok élő lelkek, ha lehet így mondani, de nem személyesek. És mint ilyen, az állatok sorsa is egy más minőségi kategória. Tehát ugye egy állat eledelül szolgálhat. Oké? Tehát, hogy micsoda embertelen dolog ez, hogyha az állatnak is ugyanolyan lelke van, mint egy embernek. De nincsen. Tehát nincsen. Egyetem, az is kérdés, hogy van-e mit átörökíteni. Tehát, hogy kérdezik ezt, hogy lesznek-e a mennyben állatok, és vajon az én kutyusom ott lesz-e a mennyben. Nem tudom, hogy van-e mit átörökíteni. Tehát ez lehet, hogy olyan, mint mondjuk tényleg, mint rátölteni egy szoftvert a gépedre. És akkor azt kérdezed, hogy ez a szoftver ott lesz-e a mennyei laptopomon. Mire az Úr azt mondja, ha szeretnéd, letöltheted ott is. Na jó, de ez a játékom. Tehát, és azt mondja, hogy nincs mit átörökíteni. Ez egy olyan alacsonyabb rendű program, ami nem bír egy önélettel. És most tudod, csak szinonimákat keresek. Tehát a minőségi különbséget próbálom mutatni. Az ember az, amely Isten képére lett teremtve. Az ember az egy full kategória, egy teljes kategória. Nem részben Isten képére van teremtve, nem olvasunk erre utalót sehol, hanem teljesen Isten képére. Tehát bizonyos értelemben az ember pont olyan, mint Isten, talán csak a tartalmat, a hatalmat nem bírja, de a lehetőséget igen, ahhoz, hogy olyan legyen, mint ő. Viszont a kapcsolatban Istennel megvan a tartalom is. Ugye ezt olyan sokszor mondjuk, egy jó kép, mi a lelkünkkel képesek vagyunk a szeretetre. Tehát ahogy meg vagyunk teremtve, ami az ember, olyanok vagyunk, mint Isten, és képesek vagyunk úgy szeretni, mint Isten, de nincs meg bennünk a konkrét szeretet. Ha csak nem vagyunk közösségben Istentől, fogadunk el tőle szeretetet, és akkor az ő szeretete, mint tartalom tényleg képes működni bennünk. Teljességben. Ezt mondja ugye az Új Szövetség számos helyen, hogy az a célja Istennek, hogy a fia képét formálja ki belőlünk, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Azt mondja, hogy mi ő benne vagyunk, ő mi bennünk. Tehát egy nagyon magas szintre emeli az embert önmagához. Tényleg teljesen önmagához, ahol azt mondja, hogy a különbség, ami megmarad, az az, hogy te sose leszel Isten. Én vagyok Isten. De más értelemben, hogy nem én vagyok te, és nem te vagy én, ezen kívül egyformák vagyunk. És ez a különbség óriási, hogy értem, de azt jelenti, hogy az én képemre vagy teremtve, ezt mondja Isten, hogy és szerintem itt a kép az a személyességet jelenti, a személyességedben olyan vagy, mint én. Az állatok nem. Igen.
A kínai hagyomány ezt képviseli, ezt a szintegződést, ugye ő ezt kiemeli mesékbe és kínaiba is, ezt a nagyobb harcos vagyok most én ezt tudom, stb. Szóval ezt képviseli, kivett valamit, ugyebár úgymond, nem? Mert ezt a szintegződést kiemeli a hagyomány.
Az a baj, hogy nem ismerem elég közelről a kínai kultúrát, a kínai hagyományokat, a misztikumot. Nem tudom pontosan megválaszolni a kérdést, de az biztos, hogy tudom, hogy a legtöbb vallás a világon valamilyen szinten az eredetit utánozza. Oké? Tehát nem feltétlenül igazak. Tehát, ahogy te is mondod, hogy a legtöbb, akár a kínai vallás, kultúra átvesz igaz elemeket az isteni valóságból azért, hogy megmaradjon hiteles. Ugye, ha teljesen zöldséget beszélek, tehát ha teljesen a valóságtól elrugaszkodott dolgokat mondok, akkor az emberek rájönnek, hogy ez egy fantázia, ez nem egy világkép, hanem egy fantázia, egy mese. A világkép a világ képe kéne, hogy legyen, nem? Tehát a filozófia az élet legalapvetőbb, a valóságban gyökerező, legfontosabb kérdéseket kéne, hogy megválaszolja, a vallás pedig a valóságról alkotott képe az adott embernek, amit vall róla, oké? De ha az, amit filozófiaként, vallásként vagy világképként vallunk, semmilyen érintkezési ponttal nem bír a valóságban. Oké? Akkor azt minek hívják? Fantáziának, nagyon szépen fogalmazva. Tehát illúziónak, mesének, álomnak, képzelgésnek, bárminek hívhatjuk. Tessék? Álvalóságnak. Igen, ezek jó szavak. A lényeg az, hogy valószínűleg kis tekintélyt fognak kapni, kis hatalmat. Ahhoz, hogy nagyobb tekintélyt kapjanak, nagyobb hatalmat, ahhoz a valóságban valamennyire gyökerezniük kell. Úgyhogy mit csinálnak a hamis vallások? Igazat mondanak 98%-ban. Igen. Ahhoz, hogy bármilyen világkép, bármilyen filozófia megállhasson, sok igazságot kell, hogy mondjon. És a mi kihívásunk az, hogy a sok igazság között a tévedéseket észrevegyük, és kiszűrjük. Mert ott fizetünk nagy árat, amikor az igazságokkal együtt a tévedéseket is magunkévá tesszük, és az alapján elkezdünk hibásan dönteni és élni. Úgyhogy nagyon köszönöm a kérdéseiteket, köszönöm a figyelmeteket. Egy kérésem volna, kérlek imádkozzatok ezekért a változásokért, jó? Tehát az eredményes élet programnak, az eredményes élettalálkozónak az új időpontja, új helyszíne, és kérlek, hogy különösen imádkozzatok ezért az új programért, a gondolkodás forradalma sorozatért, hogy ez pontosan olyan legyen, amilyennek Isten tényleg akarja, és pontosan olyan legyen, amivel tényleg eléri az egyik legfontosabb célját, hogy elérjen széles tömegeket. Nem tudom, el tudtok-e képzelni olyat, hogy egy nagyon-nagyon ütős témájú, nagyon tényleg ilyen, tényleg forradalmi, tényleg alkalomról alkalomra sokkoló témákat feldolgozó előadással megtöltünk egy 200 fős termet hétről hétre. Egy 500 fős termet hétről hétre. Esetleg egy konferencia termet. El tudjátok-e képzelni, hogy mondjuk hétről hétre tartott kisebb létszámú, mondjuk, mit tudom én, mindegy, kisebb létszámú szemináriumok után havonta vagy 6 hetente konferenciát tartunk. Például így, hogy van egy témafelvezető konferencia, kapcsolat forradalma, és utána 4-6 héten keresztül szemináriumi környezetben taglaljuk tovább a témát. És hogy ebből valami olyasmi lesz, amiről az emberek hallanak, ahova szívesen eljönnek, és ami tényleg formálhat az emberek életminőségén. Valami ilyesmi a látás, úgyhogy kérlek, hogy tartsátok ezt imában. Ha azt hiszem, hogy egyetlen egy esetben fog megtörténni, fog megvalósulni, ha Isten tényleg akarja. És nincs semmi esélyünk, ha nem. Úgyhogy ezzel a nyugalommal vághatunk neki. Köszönöm a figyelmeteket, és sziasztok! Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobase.hu oldalon az eredményes élettalálkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Add oda valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!